Lázár János, a Fidesz frakció vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ön az elfogadás után arról beszélt, hogy garantálják, hogy az új alaptörvény mindenkié lesz. Hogyan fogadta, hogy ezzel egy időben, illetve a hétvégén is, sőt a következő napokban is várhatóak tüntetések?
Mi mindenkinek a véleményét tiszteletben fogjuk tartani, illetve tiszteletben tartottuk a vita során. Nagyon sajnáljuk, hogy az ellenzéki pártok lemondtak arról a lehetőségről, hogy az alkotmány, az alaptörvény kialakításában részt vegyenek. A következő hetekben, illetve hónapokban, január 1-ig az a feladata a kormánypárti többségnek, és meggyőződésem szerint a kormánynak is, hogy az alaptörvény rendelkezését minden magyar polgártársunkkal megismertesse. Ezért javasoltuk a kormánynak azt, hogy juttassa el minden magyar embernek az alaptörvény szövegét például.
És gondolja, hogy ezzel el lehet érni eredményt? Tehát az emberek átlapozzák majd a, nem tudom, csak nem 100 oldalas
38.
dokumentumot, 38 oldalas dokumentumot, az se kevés.
Az se kevés. Korán sem gondolom azt, hogy minden technikai részletében az alkotmány érdekli a választópolgárokat, de abban egészen biztos vagyok, hogy nagyon sok olyan kérdés van, az ország gazdasági helyzete, az államadósság ügye, a szolidaritás megvalósulása, a szociális biztonságra való törekvés, a testi-lelki egészség, vagy éppenséggel az önvédelem joga, vagy a tulajdonhoz való joga, amit önök is az előbb a hírekben említettek, amely igenis befolyásolnia fogja a hétköznapokat, és nagyon nagy mértékben érinti majd az emberek mindennapjait. Azt hiszem, rá fognak arra jönni, hogy egy alaptörvény és egy alkotmány minden hír ellentétben abszolút befolyásolja a hétköznapokat.
Ha már az imént azt említette, hogy két ellenzéki párt is távol maradt a vitától, mit gondol arról, hogy végül is egyetlen ellenzéki módosító indítványt sem fogadott el a kormánypárti többség, még Szili Katalinét sem, aki részt vett például a konzultációban. Nem az ellenzéki pártokat igazolja az, hogy távol maradtak a voksolástól?
Nem, mert Szili Katalinnak több olyan javaslata volt, amit befogadtunk, és például magam is kapcsolódó módosító indítványként javaslatot tettem annak az elfogadására. Szili Katalin egyébként egy nagyon színvonalas alkotmánykoncepciót tett le az asztalra, a Jobbik javaslatai pedig azt gondolom szakmailag olyan hiányosak voltak, amelyeket nem lehetett az alaptörvénybe beilleszteni. Én azt gondolom, nagyon érdekes az, hogy szeptemberben még minden politikai párt fontosnak tartotta az alkotmányozást, hiszen az Alkotmány Előkészítő Bizottságban ott voltak, és tavaly október-novemberben teljesen pártpolitikai szempontok alapján változtatták meg a korábbi álláspontjukat. A szeptember-októberi vitában, ami zajlott az Előkészítő Bizottságban, a jegyzőkönyvek tanúsága szerint mindenki egyetértett nagyon sok kérdésben, és azt gondolom, az elmúlt hetek tanúsága is az, hogyha a Fidesz vagy a KDNP-t kritika érte, lásd vármegye, megye kérdése, ombudsmanok ügye, akkor ezeket a kritikákat meghallgatta, ezeket a kritikákat mérlegelte és érvényesítette is. Így lett joga az ombudsmannak arra, hogy utólagos normakontrollt kérjen.
És miért nem hallgatták meg a bírókkal kapcsolatos kritikákat?
Meghallgattuk a bírókkal kapcsolatos kritikákat is, pont Szili Katalin javaslatára került be egyébként a bírói élet korhatárja, javasolta a 30 évet, mi pedig a 62-t. Mi egy általános érdek...
De azt is javasolták, hogy a 70 évet ne csökkentsék 62-re.
Mi egy általános érvényű szempontot próbáltunk mindenki figyelmébe ajánlani, ez pedig az volt, hogy Magyarországon az általános öregségi nyugdíjkorhatár vonatkozzon mindenkire, rendőre, katonára, bíróra, ügyészre, és természetesen majd az országgyűlés törvény, mert az országgyűlési képviselőre és a polgármesterekről szóló jogszabályokban pedig a polgármesterekre is. Egyébként hagyj jegyezzem meg, hogy Magyarországon 3000 bíró teljesít szolgálatot, a 3000 bíróból 228-at érint ez a rendelkezés január 1-ével, jövőre még több mint 70-et. 300 bíró a 3000-ből, aki 2013. január 1-ével befejezi a munkáját. A 3000-ből fönnmaradó 2700-nak képesnek kell lennie azt a 300-at bepótolni, aki hivatalvezető vagy vezetőbeosztású bíró. Ha 2700 magyar egyébként kiváló bíróból nem találunk 300-at, aki pótolja a kieső 300-at, az nagy hiányosság lenne. Azt gondolom, ön is érzékelje, hogy 10%-ot egy ekkora szervezetből biztos lehet pótolni úgy, hogy 600 bírósági titkár vár kinevezésre, hogy bíró lehessen.
Nem is azt mondják a bíróságok elsősorban, hogy nem lehet őket pótolni, hanem azt, hogy egyrészt a személycserék miatt elhúzódnak az ügyek tárgyalásai, másrészt pedig az, hogy a bírói vezetők túlnyomó többsége nyugdíjban megy, és kérdés, hogy az utódjuk mennyire lesz, mennyire lehet majd független.
Miért lehetne független? Hát nem az utcáról fognak a bírók előre lépni, hanem aki most a bírói szervezetnek egy alacsonyabb fokán áll, akár vezetőbeosztású bíróként, annak a bírói önigazgatás és a belső szervezeti rendjegyében van lehetőség előre lépni.
De a bírói vezetők megválasztása nem változik?
Nem változik, miért változna? Hát 2700 bíróból kell majd kiválasztani azt a 300 bírót, aki előre fog lépni. Hát nem hiszem, hogy az egy hihető álláspont, vagy én többet tételezek fel a magyar bíróságokról, lehet, hogy tévedek, hogy a 2700 bíróból ne találna a bírói szervezet és az ország 250 vagy 300 olyan bírót, aki a most nyugdíjba vonuló vezetők helyére tud lépni. Én azt gondolom, hogy a bíróság jól végzi a munkáját, és kiváló felkészült bírók vannak, tehát alkalmasak lesznek arra, hogy vezetőbeosztást töltsenek be.
Én azt még mindig nem értem, hogy mi a különbség például egy 65 éves bíró között, aki már most az jövő évi szabályok szerint nyugdíjba kell, hogy menjen, és mondjuk egy 65 éves miniszter között. Vagy egy 65 éves országgyűlési képviselő között.
Nézze, a parlamenti választásokon a nép megválasztja az országgyűlési képviselőket is, mérlegeli ezeket a szempontokat. Az államnak azonban szerintem az általános öregségi nyugdíjkorhatárt kell érvényesíteni, amiben két esetben teszünk kivételt. Az egyik a 40 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkező hölgyek, a másik kivétel pedig az alkotmánybírók, akik 45 évesen választhatók alkotmánybíróvá, és 70 éves korukig tölthetik be várhatóan majd ezt a posztot.
Vagy mondjuk mindenki a kúria elnöke, a legfelsőbb bíróság elnöke is betöltheti tovább a posztot.
De azért, mert választható, tehát az országgyűlés választja meg a kúria elnökét, ezért rá ez az öregségi nyugdíjkorhatár egyedül a bírói szervezetből nem vonatkozik, hiszen a választás alkalmával az országgyűlés, a parlamenti képviselők mérlegelik ezeket a szempontokat. Szerintem az általános szabály a legfontosabb, hogy ma Magyarországon mindenkinek dolgoznia kell az öregségi nyugdíjkorhatárig, és nincs semmiféle kedvezmény, se pozitív, se negatív irányban.
Tehát ettől az általános szabálytól nem akarnak eltérni, nem is semmiféle tüntetések hatására sem.
Nem fogunk eltérni ettől az általános szabálytól. Ezt a rendőröknek, katonáknak, tűzoltóknak és a börtönőröknek is meg kell értenie, hogy ez a kormány ragaszkodni fog, és a kormánypárti többségemben maximálisan támogatja.
De készek egyeztetni a szakszervezetekkel?
Természetesen ma 2 órakor lesz a Honvédelmi Rendészeti Bizottság ülése, ahová meghívásra kerültek a szakszervezetek, és arról, hogy a jövőben hogyan alakuljon az előmeneteli rendszer, a bérrendszer, ami nagyon sok hiányossággal küzd, és nem gondolom, hogy tartható állapot lenne, hogy egy rendőr 100-110 000 forintot, egy kezdő katona pedig 80 000 forintot keres, ez valóban nem tartható, és súlyos veszélyekkel jár az ország szempontjából. Ezt a problémát kell megoldani, de erre nem az a válasz, hogy fizetünk 150 000 forintot nyugdíjat azért, hogy ne dolgozzanak, hanem fizessünk 150 000 forintot azért, hogy dolgozzanak.
Csak ők azt mondják, hogy nem képesek ellátni 60 évesen mondjuk a járőrszolgálatot 40 év szolgálati és kemény munka után.
Igen, de ma is olyan szabályok vannak, hogy rendszeres egészségügyi felülvizsgálat zajlik a fegyveres testületeknél, és az egészségügyi alkalmassághoz igazítják a szolgálatnak a típusát. Nyilván más munkát kell végezni egy 58 éves rendőrnek, mint egy 20 éves rendőrnek, de az sem tartható állapot, hogy ma Magyarországon a 42 000-es rendőri testületből csak körülbelül 230-an vannak 50 év fölöttiek, és mondjuk 38 éves, 20 éves szolgálati viszonnyal rendelkező rendőr elmehet nyugdíjba. Ön és a rádióhallgatók adójából fizetjük a nyugdíjat, de nem fizetünk a munkáért. Tehát miért nem a munkáért fizetünk?
Egy kérdés elejéig, hadd térjek még vissza a bírákhoz és az ügyészekhez. Miért csak másfél-két héttel az alaptörvény elfogadása előtt derült ki ez a javaslatuk? Sőt, az ügyészekkel kapcsolatban ugye tegnap nyújtott be ön módosító indítványt.
Nézze, mi Szili Katalin javaslatához kapcsolódtunk, aki meg akarta határozni azt, hogy hány évesen lehet valaki bíró. Ezt követően benyújtottam egy kapcsolódó módosító indítványt a hivatal betöltésének felső időpontjáig, és a frakció pedig úgy döntött, hogy ezt az ügyészekre is ki kell terjeszteni.
De egy ilyen kérdésben nem fontos egyeztetni például szakmai szervezetekkel?
Mi ebben az olyan komplikált? Itt azt nem értik meg sokan, hogy itt nem a bíróságról van szó, vagy nem a rendőrségről van szó önmagában, hanem az általános öregségi nyugdíjkorhatár érvényesítéséről. Ez a kormány ahhoz ragaszkodik, hogy amíg valaki el nem éri az általános öregségi nyugdíjkorhatárt, addig dolgoznia kell, és a munkát kell megfizetni. Nem a nyugdíjat kell megfizetni, hanem a munkát kell megfizetni. Ez az alkotmánynak is az egyik legfontosabb értéke.
Az alaptörvény jövő év januárjától lép hatályba. Mit gondol arról, hogy addig lehetnek változások az új alaptörvényben?
Nem tartom elképzelhetőnek.
Azért is kérdeztem, mert Budapesten tartózkodik ugye az ENSZ főtitkár, aki tegnap azt mondta a fővárosban, hogy az aggodalmak miatt nagyra értékelni, hogy az alkotmánnyal kapcsolatban bizonyos kérdésekben a magyar kormány tanácsot kérjen másoktól, például az Európa Tanácstól és az ENSZ-től.
Magyarország szuverén ország, ha jók az információim, és az Európai Unió alaptörvénye szerint az alkotmány kérdése az nemzeti kompetenciába tartozik. 23 alkotmányt fogadtak el 1990 óta, ebből csupán 10 népszavazással. Tudomásom szerint 22 alkotmánynál nem volt probléma, hogy a volt kommunista országok, vagy más országok elfogadtak egy-egy új alkotmányt. A mi alkotmányos elképzelésünk és az a javaslat, amit tegnap az országgyűlés elfogadott, mindenben megfelel az európai normáknak, hiszen számos európai példából táplálkozik, például az Alkotmánybíróság hatásköre abszolút a német minta alapján került meghatározásra, az Európai Szociális Karta alapján kerültek meghatározásra az alapvető jogok. Én azt hiszem, hogy ezt tiszteletben kell tartania mindenkinek.
Mi a véleménye arról, mindezt felsorolva, mégis érkezett egy népszavazási kezdeményezés az új alkotmány megsemmisítéséről az országos választási irodához. Lehet ebből valami ön szerint?
Hát ha lesz, azt tiszteletben fogjuk tartani azokat a döntéseket, ami ahhoz elvezet.
Mi lesz most a Fidesz frakció feladata az alkotmány elfogadása után? Első körben mi az, amivel foglalkoznak?
Az alkotmányból következik mintegy 30 sarkalatos törvény, kétharmados törvény, amit január 1-ig meg kell ahhoz alkotni, hogy maga az alaptörvény jól tudjon működni. A legfontosabb ezeknek az előkészítése, ebben benne van az új választási törvény, az igazságszolgáltatási reform, az országgyűlésről szóló törvény, vagy jelkép törvény, és más egyébként fontos törvények, így az önkormányzati törvény, már zajlanak az egyeztetések a kormány és a frakció között. És hát a Szél Kálmán tervvel kapcsolatban például a közfoglalkoztatással kapcsolatos törvények heteken belül a parlament asztalára kerülhetnek. Úgy tervezzük, hogy április végétől egészen július közepéig egy erőltetett menet lesz a parlamentben annak érdekében, hogy el tudjuk fogadni a törvényeket. Rengeteg törvénynél komoly szakmai egyeztetésekre van szükség, például az igazságszolgáltatás vagy a választójogi törvény, ezek szeptember-októberben reálisak.
Visszatérve végül még egy kérdés erejéig az alkotmányhoz, akik bírálatot fogalmaznak meg, igen, legyenek külföldi szervezetek vagy magyar szervezetek, nem csak pártokra gondolok, vagy éppen szakmai szervezetek, igen, képviselői, azok ön szerint információ hiányában fogalmazhatják meg ezt, vagy miért?
Ketté választanám a dolgot. Mi a vita során nagyon sok társadalmi szervezettel tárgyaltunk. Voltak szempontok, amiket tudtunk érvényesíteni, voltak, amik nem. Külföldön azt látom, hogy az információ hiány is sok téves információból táplálkozna.
Köszönöm szépen, Lázár János, a Fidesz frakció vezetője volt a vendégünk. A tegnap elfogadott új alaptörvényről, illetve folyamatról beszélgettünk.